sziasztok! Folytatódik a kettes számrendszer itt a Rádió Cafén. Simonyi Balázs a vendégünk továbbra is, aki, hát figyelj, egész az első óra arról szólt, hogy megpróbáltuk feltérképezni, hogy mi az a titulus, amit legszívesebben magadra raknál, vagy mások raknak rád, mert nagyon sok mindennel foglalkozol. Színészet, szinkronszínészet, filmrendezés, fotós is vagy, ugye ultramaratonfutó, vagyis atléta, rengeteg minden szóba került az első órában. Ugye a gyerekkori indulásodról is beszéltél a szinkron színészetben, és hát belecsöppenés ugye ez a felnőttek világába, vagy a művészek világába, és aztán te Földesi Margitnak a színi tanodájába kerültél, ami engem rettenetesen érdekel, mert mindig egy ilyen, valahogy egy ilyen misztikum van körülötte. Nekem nagyon sokan, akik ott szocializálódtak, vagy voltak olyan szerencsések, hogy oda járhattak, mind-mind rettenetesen kreatív emberek lettek felnőtt korukban, és mind úgy apostrofálják ezeket az éveket, hogy mi a margitosok. Uh-huh. Beszélsz erről egy picit? Mesélsz erről?
Hát...
Ugye van is egy filmed erről,
igen,
a Margit film.
Hát, igen. Általában azokról készítek filmet, akiket nagyon tisztelek, és szeretek, és ugyanakkor tudok rájuk kritikával is nézni. Borlai vagy Benkő Imre.
De szerintem te mindenkire tudsz kritikával nézni. De
leginkább magamra.
Ilyen zárójel. Szóval...
Margit, igen, hát most volt 40 és a stúdió, pont egy másfél hónapja volt egy nagy ünnepség. A Marcibányi téren tartottam egy hosszú beszédet, ami nem laudáció volt, hanem konkrétan elmondtam a beszédet, így ott ült Margit is, hogy ez olyan lesz, mint egy halotti beszéd, amiben fölhördültek sokan, de azért, mert miért nem mondjuk az emberek szemébe, az életében azt, amit a temetéseken szoktak mondani. Amikor ott, jó, néha túlstilizálják a dolgot, kicsit földicsérik, de hogy miért nem akkor beszélünk arról, hogy miért szeretjük azt az embert, mit kaptunk tőle, miért fontos, mi az életműve. És...
Hát ugye a Halász Péter volt most, azt gondolkodom, aki meg is rendezte a saját halálát, és végighallgatta ezeket a beszédeket. Aztán szegény nem is sokára meg is halt, de valószínűleg ugyanebből az indítatásból.
De kérlek, folytasd.
Igen, és akkor egy nagyon hosszú szöveget elmondtam, összeszedtem ezeket a dolgokat, és most majd megpróbálom nagyon röviden zanzába elmondani. Nyilván mindenkinek, aki járt dráma stúdiózni, megvan a saját lieblinge, tehát nem tudom, aki Gornagy Máriás volt, vagy Gabnai Katalinos, vagy bármilyenes, az arra esküszik. Én, amikor kezdődött a Margit 85-ben, a szüleim, mivel láttak, ugye beszéltünk, hogy mesekazettákat tanultam, látták, hogy szeretem ezt a dolgot csinálni, vagy van bennem valami exhibíciózus, van bennem valami játékosság, és akkor ez a Margit, ez egy nagyon underground intézmény volt, tehát egy fönn a Farkasrét temető környékén egy kis házban volt egy darab másfeles foglalkozás, úgyhogy bérelt egy szobát egy családnál. Tehát nagyon kísérleti jellegű dolog volt, és aztán elkezdte kinőni magát, látták a gyermekek és a szülők, hogy ez jó, és hát nekem ott azért volt, nem tudom, 20 éven biztos volt a Margitnál, ebbe is ilyen hosszú távos voltam, és hát leginkább ugye azt kaptuk, ami az emberből manapság egyre inkább lugozódik ki, vagy megpróbálják különböző módon felnőtt korára kiirtani a játékosságot, azt, hogy
oldja csapatjáték.
Csapatjáték, oldja meg a helyzeteket, érdek legyen a művészet iránt, kreatív legyen, másik iránti elfogadást, hogy merjen hibázni, hogy nincs rossz ötlet, hogy aki nem mer hibázni, az sose lesz ügyes. Sose lesz ügyes, mert nem tanul. Nem kap, úgy mint a szervezet, nem kap egy olyan ütést, amire új ingerek alakulnak ki. Na mindegy, és akkor a Margitnál ez a dolog kinőtte magát, nyilván az, hogy azt mondod, Dóri, hogy voltak olyan szerencsések, akik oda kerültek, hát azért oda lehetett jutni. Lehet, hogy amikor már nagyon népszerű volt, akkor várólisták voltak, meg talán idővel nyilván higult is a dolog, tehát amikor a Margit azért minden nap már foglalkozást tartott, azt nem lehet olyan szinten csinálni, mint akkor csak hétvégén tart foglalkozást ő maga, és akkor már van segédei, meg De hogy például a dal szerepe milyen fontos volt. Ugye akkoriban Bordi András neve talán mond sokaknak, hogy egy rádió bemondó, meg szinkron főcím fölolvasó, egy nagyon ismert hang, a Véznek is ő a hang egyébként. Hmm. Szóval ő annak egy színésznek készült, nem vették föl, vagy kirúgták egy év után, és ő jött oda a Margithoz gitározni. És az, hogy az együtt éneklés, hogy Cseh Tamás dalok, hogy kuplék, hogy ezek ma már olyan, mint hogyha valami múlt évszáz, és olyan is, mert egy múlt évezredbeli dologról beszél, ezek mennyire fontosak voltak egy közösségi lét, egy kollektív élmény megéléséhez, az önfejlesztéshez. És lehet, hogy nem, sőt, hát nagyon sok ember nem lett onnan színész, én sem mentem színész szakra, de amit ott kaptunk, ez a játékosság, ez a fajta gyors reakcióképesség, ez a fajta kalandvágy arra, hogy kipróbáljunk dolgokat, hogy kíváncsiak legyünk, kritikusan szemléljük a dolgokat, hogy tudjunk olvasni, írni, értelmezni a művészetek iránt, a művész, tehát hogy egyszerűen töltekezni tudjunk ezekből a dolgokból. Ezek nagyon fontosak, és ezek rettetesen meghatározó élmények.
Hát most egy csomó olyan dolgot mondtál el, amit szerintem minden gyereknek tehát meg kéne tapasztalni, tehát valószínűleg az egész iskolai rendszerben ezt foganatosítani kellene, nem? Hogy ezen az úton
én. Igen, szóval ez több annál, mint hogy a humán érdeklődésű kisgyereket berakom valami délutáni, vagy hétvégi, ha jól emlékszem, ez egy ilyen hétvégi foglalkozásra, hanem egyszerűen tényleg az emberré válásnak egy fontos eleme az, hogy ezt a fajta részét a világnak az ember megismerje, és másokkal együtt fel tudja dolgozni. Tehát szerintem ez iszonyú fontos a másokkal együtt, tehát ez a csapatjáték, amit tényleg nem nagyon tanulunk ebben az individualista világban, vagy nem tanítunk a gyerekeknek. És egyébként, amikor laudáltad, mit mondott? Vagy így pityergett egyet?
Hát nem tudom, mert most már nagyon rosszul lát Margit. Hát föltöltötték a Facebookra, szerintem nagyon szórakoztató volt, meg mély is volt, tehát nagyon, mm-hmm. nagyon azt éreztem, hogy nagyon betalált a hallgatóságnak. És utána fölhívott külön a Margit, meg kérdeztem, fú, kicsit féltem, hogy fú, nem mentem-e túl messzire, de mondta, hogy nem, hát ő is ezt tanította egész életében nekem, meg mindenkinek, hogy hát, hogy vállalt, hogyha te ezt gondolod, akkor tedd ki, csináld, és legyél önazonos, uh-huh. mondd azt, amit gondolsz, és igazából szerintem tetszett neki. Szóval ki az, aki az életében szembesül azzal, hogy mit mondanának róla a sírjánál? Szerintem ez, és ugye nem halt még meg, tehát nem is az van, hogy ez egy negatív dolog, hanem szóval ez igazából egy pozitívba fordított, nem tudom én.
Te szívesen végighallgatnál egy ilyen beszédet?
Persze. Kíváncsi vagyok, hogy ki, hogy persze, hú, ez, imádtam, voltak ilyen filmek régen, hogy megrendezi valaki a saját halálát, és akkor így elmegy ilyen áruhába, tudod, ilyen ballonkabáddal, te saját temetésére, és akkor ki, hogy viselkedik, ki, mit mond, stb.
De persze. Kit szeretnél, hogy beszéljen?
Azt nem tudom, de a zenéket azért már leválogattam. Tényleg, ott benne van a naplomban.
Nekem is volt egy ilyen listán.
Néha egy fölülírókatom, de azért eléggé standard.
Ezért olyan érdekes, hogy ezt pont nem fogjuk látni. Se ne vigyel.
De hát átélheted, de gondolhatsz rá.
Nem tudhatod, hogy fogad. Na, szerintem egy kevésbé morbid témával folytassuk, mert Dóri, te szerettél volna átnyergelni a...
Hát egyébként a futás szerintem
valami... Átnyergelni a futás.
Igen, valami hasonló dolog lehet a te életedben, hogy az is biztos nagyon sok mindent tanított, meg hát ezt tudjuk is, hogy így van, hiszen erről annyi podcastot, filmet készítettél, és hát talán a leghíresebb az Ultra, ami a Spartatlon, vagy
mind a kettő
hogy kell mondani?
Hát magyarul Spartatlon, hogyha Spartatlon. Úgy görögül mondod, akkor Spartatlon.
Úgy görögül akartam az egész szöveget, de most gondoltam magam.
Ezt 2017-ben jelent meg az Ultra, és 4 évig forgattad. És akkor ez volt az 5. alkalom, hogy voltál, vagy a 4.
Már amikor máshogy első volt az, amikor nagyon megütött az élmény, az első részt, és utána kezdődött a gondolkodás a fejembe, úristen. Szóval, hogy erről lehet, hogy kéne valamit csinálni, megosztani másokkal, hogy mi ez, mit élek én ott át, hogy milyen érzések vannak ilyenkor a futókban. A második évben már volt egy kis tesztcsapatként, hogy lehetne ezt végig kamerázgatni. A 3. évben már zöld lámpát kaptunk az HBO-tól a fejlesztési folyamat alatt, és az volt a prime shooting day, tehát hogy a fő forgatási etap, és a 4. alkalom, amikor indultam, akkor már csak vágóképeket vett föl a csapat.
Illetve az egyik szereplőt, Szabó Béla indulását is végül.
Azt, ugyanabban az, az évben, ugyanabban? A fő, persze. Az nagyon kemény volt az a pár nap.
Meg kell kérdeznünk.
Meg kell kérdeznünk. Te lehet, hogy na, nem fogsz válaszolni.
Miért hát, hogy sikerült-e neki végül.
Nem, Bélának még sose sikerült.
Nem.
Azóta is beválogatták az párszor, eltörölték azt a szabályt, hogy nem, hogy lehet, nem lehet ötször, igen, az már abban az évben utána eltörölték, nagy fölhordulás volt, hogy aki ötször sikertelen próbált ezt a versenyt teljesíteni, az nem indulhat többé. Eltörölték, utána még a mai napig, tehát pár év ezelőttig is beválogatták párszor, és nem sikerült. Tehát azt hiszem 9...
Szer próbálta. De azért ez is megsüvegelendő, szerintem, abszolút, ha valaki ezt így oda teszi. Most, hogy értse a hallgató, hogy miről beszélünk, hogy tényleg öt szereplős tulajdonképpen, vagy öt fő fókuszú ez a film. Az egyik egyébként te magad vagy, a rendezője és az egyik főszereplője, mondhatom ezt ennek a dokumentumfilmnek, akiknek tulajdonképpen ezt a több mint...
246 kilométer.
Köszönöm. Te több mint 200, majdnem
Spárta
250 kilométeres futását követitek kamerával, illetve hát ennél ez sokkal többről szól, mert hogy azért szépen lassan kiderül, hogy az életben mindenkinél volt valamilyen törés, amit ki akar futni magából, vagy valamilyen olyan cél, ami miatt ezt az egészet teljesíteni akarja, és Szabó Béla egy nagyon szimpatikus szereplője szerintem a filmednek, akinek újra és újra ez nem sikerül, és akkor...
Versenyen kívül
megpróbálja, csak az meg egy... Mindegy, nem spoilerezünk mindent, mert hogy szerintem elérhető a film, meg lehet nézni, keresétek meg, ha hazaértek, szerintem nagyon könnyen rátaláltok, és ez egy szuper jó esti program lesz. De hogy végig azon gondolkodtam, hogy aki, szóval ez a futás, akit az élet ezzel meg tud ajándékozni, hogy ezt bírja, tudja csinálni, szereti, megtalálja abban a szenvedélyét, az nagyon jól jár, mert tényleg ezer dologra megtaníthat, de aki meg nem, annak vajon van hasonló tevékenység, amire rátalálhat? Vagy ez, az ultrafutás, ez egy egyedülálló ügy? Tudod például mondjuk egy hegymászáshoz hasonlítani, vagy valami olyanhoz, ahol meg kell haladnod
azt
saját magad?
Azt is meghallgattam magad. A Klein Davidos adásotokat.
Meghallgattad?
Meg, aha.
Szerintem az egy nagyszerű, szuper jó beszélgetés volt. Nem, azért, mert... Nem úgy értem, hanem a Dáviddal nagyon jó
beszélgetni. Nagyon, kérdeztek a Suhajdával kapcsolatban, és megpróbálták a hegymászást az ultrafutásra összehasonlítani, uh-huh, és pont a Klein Dávidot mondtam, hogy lehet, hogy sokan körberőgik, hogy mennyiszer nem sikerült neki, de nem lehet, de hogy ő hozott jó döntést azzal, hogy nem ment föl.
És még él.
Igen, uh-huh, igen. Nekem a hegymászással igazából addig semmi bajom, amíg nincs gyereked. Utána nem szabad szerintem csinálni.
Uh-huh. Hát ez ultrafutás is veszélyes.
Nem, az nem veszélyes. Nem? Hát nem tudsz nekem mutatni olyan statisztikát, hogy emberek halnak. Városmaratonon halnak meg.
De most ők nem készülnek fel rendesen?
Hát valami, azért ott tízezrek indulnak, bárkinél lehet egy olyan rejtett szív baj, ami éppen akkor jön elő. De aki ultrafut, azért ott sok év van benne, sok kvalifikációs kritérium. Nyilván előfordulhat akár ott is, hogy elüt egy autó, vagy ilyesmi, de ez most is itt az utcán is előfordulhat. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy veszélytelen sport, és az én példám, meg sokak példáim mutatja, hogy eddig ez az.
Van egyébként egészségügyi teszt, mielőtt nevezetet be kell bizonyítani. Vagy
nem.
Szóval nem kell semmiféle papírt felmutatni, hogy nincs alapbetegséged.
Vannak esek, ahol kell megcsináltál ilyen hosszú versenyt. Aha. Van ilyen, igen.
Hát de például itt is csak 400-an indulhatnak, nem?
Hát ez a hagyomány miatt is
van. Valahogy válogatnak.
Igen. De mi most a hétvégi svéd verseny csak 25-en indulhattak.
És mi alapján válogattak?
Lottó.
Komolyan.
És téged kisorsoltak?
Hát nem voltak előtte az, hogy bizonyos, hogy teljesítettél már nem tudom, X mennyiségű 200 fölötti verseny, 24 óra fölötti futást. Ha igen, akkor gyere, egy nap van a nevezésre, küld el a nevezést, és mi lottózunk.
És akkor téged most beválogattak, most egy kicsit kanyargunk, de mindegy, ez érdekes, mert ez egy friss élményed, hogy Stockholmban, vagy valahol mindegy.
Nem, Svédországot kellett nyugatról keletre átszállni, és vissza keletről nyugatra.
De nem ugyanazon az úton.
Egy ideig ugyanazon, aztán elvált.
Aha, igen. Ez is nagyon izgalmas lehetett.
Hát, ja, ilyen 6 sátántangót megnézhettem volna alatta.
De akkor
ami
nem beszélsz.
Nem egy gyors film.
Nem beszélsz róla túl lelkesen. Már unod egy kicsit, hogy ilyen hosszan kell futni?
Nem. Most tehát ma 15 éve ultrafutok, tehát ez most, tehát sok, tényleg nagyon sok verseny volt, nagyon sok olyan, ami egy nap fölötti terhelés, nagyon sok éjszakán átfutás, kb. 40-50 ilyen verseny volt, ami 200 fölötti, vagy, vagy egy napon át, vagy a fölött tartó. Szóval nagyon, tehát ilyen szinten nincs újdonság. Minden, nyilván a közbeni történések nagyon izgalmasak, az, hogy hogyan reagál az ember a spontán helyzetekre, hogyan improvizál, mit lát közben, hogy old meg helyzeteket.
Na, milyen helyzetet?
Hát mit tudom, most például volt, ezek ugye farmerek földjén át megy, lezáratlan vagy zárt legelőkön át kell futni, ahol ott figyelni kell éjszaka is, hogy ott van-e a bika, vagy csak a tehenek. A tehenek nagyon kíváncsiak, jöttek oda mindig, de hogy mondjuk a bika észrevesze, és a, nem tűnök-e én egy fenyegető, nem tudom én,
de
más.
De miért, ha észrevesz,
akkor hát akkor nekem támad. Vagy Görögországban a kóborkutyák. Erdélyben ugye sok futó mondja, hogy medvék. Én Erdélyben nem futottam, de azt látom kezdve, hogy az se lehet egy kényelmes dolog. Vagy mit tudom én, nem működött az órám rendesen, tehát láttam a trekket, hogy min kell futni, de nem, semmit nem láttam, semmilyen viszonyítási pontot az órámon, csak egy útvonalat, tehát hogy mihez képes navigálom magamat. Például ezek mindig érdekesek, vagy nagyon fáradt voltam egy bizonyos ponton, és hogy aludjak-e, vagy ne, vagy hogy jövök belőle vissza. Amit már nem szeretek, és mégis a műfaj sajátosság, amit el kell viselnem, az ezzel járó kényelmetlenségek, vagy mondhatnám fájdalom, de ez ilyen nagyon önsajnálatnak tűnne, meg ilyen szomorkodásnak, de tényleg ebben egy csomó ilyen fájdalom van ebben.
Fizikai?
Fizikai, persze. Tehát amikor, mit tudom én, kidörzsölödik egy csomó testrészed a hajlatokban, és egy idő után nagyon csíp, és az minden egyes lépésnél azt, hogy el kell viselni, vagy ugyan minden egyes lépésnél azt, hogy mondjuk ott keletkezik óhatatlan vízholyag, vagy letörik a körmöd, vagy beszakad a körmöd, vagy leválik a körmöd, és akkor ez nem kicsit kellemetlen, hanem sokszor nagyon kellemetlen, vagy elhasználódik a talpad már, és fáj minden egyes lépés, és még tudod, hogy van 70 kilométer, az 70 ezer lépés. Tehát, hogy az ezzel járó fájdalom, amit sokszor az ultrafutás eszenciájának tartanak, az már nem ad annyit, sőt, az mindig egy ilyen keserű pillanat, mint jó van Balázs, nyerd le, oké, menjél tovább, stb. Meg vannak ilyen lelki dolgok is vannak ezzel kapcsolatban, hogy ott van a rajt, ami szerintem a legszomorúbb és egyben a legszebb pillanat egy versenynek, mert ugye ott vagy kegyelmi állapot, egészséges vagy, ott tudsz lenni, oda tudtál érni, minden összejött, elrajtolhatsz. Ugyanakkor ott vagy, és tudod, hogy akik itt most elrajtolnak, annak sokszor a legtöbb versenyen a nagy többség vagy a fele nem fog célba érni.
De ezért szomorkodsz?
Hát sajnálom őket. Én nekem még nem volt feladott versenyem.
De előre szomorkodsz
előre,
a rajtnál?
Szomorkodok, igen.
De arra kell mondani, hogy lehet, hogy nem is az volt feltétlenül a cél egy célba, hanem lehet, hogy ő egy fokozatosan kipróbálja, hogy elindul.
Hát ez mindig jó azért lerakni a pont, mindig jó célba.
Jó, engem inkább az érdekel, hogy te vitél, hát nem fizikailag, mert nyilván azt értem, csak hogy mentálisan, amikor...
Tehát átélem azt, amiről az eddig beszéltél, hogy önfegyelem. Igen. Átélem azt, hogy motivált maradok. Okay. Ezeket mind átélem,
igen,
közben.
De mi tud még egy lépést beletenni a lábadba, amikor az van, hogy vége, feladom. Ugye látjuk a filmetben, hogy van, aki feladja, nem csak a Szabó Béla, más is, hogy akkor miért más, meg miért nem? Te miért nem?
Hát nem tudok nyilatkozni arról, hogy miért adják föl, mert én nem adtam föl soha.
Jó,
pont azért, mert hát én szégyenként élném meg elsősorban, és nem szeretném megélni szégyenként. Ennél erősebb vagyok. Akkor adnám föl, ha valami olyan bajom van, ami konkrétan fizikai, orvosi, ami az egészségkárosodáshoz vezetne. Akkor gond nélkül feladnám. De az viszi félre a futó 99%, a feladó futókról beszélek, hogy fölnagyítanak olyan dolgokat, ami a sport velejárja. Tehát fáj a lába, vagy esik az eső, vagy fázom, vagy álmos vagyok, vagy nem itt van kedvem lenni, vagy jaj, van egy vízszögöm, vagy jaj, nem tudom én, éhes vagyok, jaj, gyomor problémám van, és elkezdik bebeszélni maguknak, hogy ezért föl kell adni. Én nagyon sok feladást láttam magam körül, aminek a 99%-a nem valódi okból lett. Uh-huh. Ennyi.
De akkor ez lehet, hogy minden egyes alkalommal újra meg kell tapasztalnod azt, hogy igen, elég erős vagyok, és nem fogom feladni.
Ez biztos, hogy benne van, ez egy önmegméretés. Biztos, aha, hogy ez is benne van. Hogy érkem évről évre le kell vizsgáznom magam előtt, hogy ezt én még tudom, hogy én még képes
ez
vagyok.
Ez addikció?
Nem, de hogy is? Nem. Tehát nem, hát akkor minden nap csinálnám. Tehát, oké, edzel,
jó, de tudod, hogy mész minden évben. Tehát lehet egy ilyen hosszú távú addíció is. Tehát ha most azt mondanád, hogy azt mondanák neked, hogy fiam, most nem mehetsz többet.
Most melyik versenyről beszél? Általánosan bármiről?
Általánosan ultraerről.
Hát a Spartathlon az nagyon különleges, Görögország nagyon különleges helyet foglal a szívemben. beszélek, nyelvvizsgát tettem görögből, görög klubba vagyok leigazolva, nagyon sok barátom van, nagyon egy húron pendülök a görög tájjal, tehát oda visszavágyom. Az, hogy más versenyekre nem menjek el, azt érzem, hogy persze, én már megjöttem egy csomó helyről, ahol már vagyok, de valamiért ott ez még mindig többet ad, mint hogyha nem ott lenni. Tehát a nullánál az egy, az még mindig több.
Ez egy csodálatos végszó, így a reklám előtt itt a kettes számrendszerre.
A kettő még több.
Nem, a nulla és az egy, tudjuk a kettes számrendszer, úgyhogy ez fog folytatódni. Simonyi Balázsról itt a Rádiókafé, mindenképpen maradjatok még itt.